Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmónia Társaság elnökével beszélgetünk a Mária Rádió budapesti stúdiójában, és engedje meg, hogy tisztelettel köszöntsem. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és így jobban megismerhetjük Önt.
Köszönöm a meghívást.
Ígérte, hogy egy szép bibliai idézetet hozott, és ehhez egy történetet is. Szeretettel hallgatjuk a gondolatait.
Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is, Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Rólam azt érdemes tudni, hogy 3 gyermeket nevelünk otthon, és a középső fiam egyszer eltörte a kezét az iskolában, és nekem kellett bekísérni. Amikor levették a kötést, akkor láttam, hogy mekkora a baj, és olyan mértékig éreztem át az ő fájdalmát, hogy elájultam ott rögtön a gyerekkórházban. Úgyhogy onnantól kezdve velem többet foglalkoztak, mint a gyermekkel. Beraktak egy ilyen tolószékbe, és egy ápoló engem kísérgetett. Engem meg követett a gyermek a törött kezével, és valószínűleg már jobban meg volt szeppenve, mint én, hogy mi történhetett apával. Ez a történet azért kapcsolódik ide, mert a legtöbb apa szerintem megéli ezt az érzést, hogy nagyon szívesen átvállalná a gyermeke fájdalmát, szenvedését, mert a saját fájdalmunkat tudjuk kezelni. Aznak a mértékét megéljük, de az csak a miénk. Viszont a gyermek fájdalmát csak elképzelni tudjuk, és általában sokkal nagyobbnak képzeljük, mint amilyen valójában. Ez kicsit talán a krisztusi fájdalomhoz is, a Krisztusnak, ahogy átvette az emberiség fájdalmát, szenvedését, kicsit hasonlíthat ehhez. Ezt ilyen szempontból az apák is megélhetik, piciben természetesen. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a történet csak történet lett, a gyermeknek természetesen nem lett komoly a baja, kis műtéttel helyre tették a kezét, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Szűz Máriának, hogy ez a történet így végződött.
Köszönöm szépen, és úgy érzem, hogy a gyerekkorától érdekes út vezetett a klarinét művészi és a Filharmoniai Társaság elnöki posztjáig. Kérem, hogy ezekről az évekről, a szüleiről, az iskoláiról, a tanárairól meséljen nekünk, hogy kik határozták meg a pályáját, kedves László, parancsoljon.
Szülei mind zenéltek, de csak amatőr szinten. Édesapám hegedült, édesanyám zongorázott, és szerintem ők már akkor gyerekkorban megérezték, hogy a klasszikus zene az egy varázslat. És elég hamar kiderült, hogy tehetségem van a zenéhez, a zeneiskolában, és 11-12 évesen kezdtem el klarinétozni, ami egy nagyon nagy szerelem volt. 4 éves koromban elvittek egy hangszerkiállításra az operaházba. Ez később fontos lesz, ez az operaházi mondat. És akkor én rámutattam a klarinétra, ami csak a színe miatt tetszett, vagy az egésznek a csillogása, a feketesége, és én rögtön mondtam, hogy én abba szerelmes vagyok. Én azt a hangszert szeretném választani. Később 7-8 évesen az operaházban egy előadáson az első sorban ültünk, és én rámutattam akkor is, hogy én a második klarinétba szeretnék ülni. Az édesanyám nem is értette, hogy miért az első klarinét. És én már akkor is azt éreztem, hogy azért, mert ez egy csapat, és én szeretem a csapatjátékot, nem szeretnék szólózni nekem. Nekem az a lényeg, hogy egy ilyen összművészetnek, egy ilyen óriási nagy művészeti produktumnak a része legyek. Nem szeretnék önállóskodni, szólózni. Szerencsém volt, mert utána Varga Istvánhoz kerülhettem, aki az állami hangversenyzenekarnak volt az első klarinétosa, aki nagyon jó tanárom volt. A legelső tanárom viszont Kohán István, aki meg azért izgalmas, mert ő a Klezmer, Budapest Klezmer bandnek a klarinétosa, és én voltam az egyik első növendéke. Gyakorlatilag ő a katonaságból visszatért, és az első napon én sétáltam be az ajtón, hogy szeretnék klarinétot tanulni. Gyakorlatilag az első éveinek az egyik legnagyobb tanári sikereként könyvelhetett el. Országos versenyeken is tudtunk eredményt elérni közösen. Utána természetesen a Bartók Konziban folytattam, ahogy legtöbben tesszük ezt, akik később zenésszé válnak.
Bartókba kihez járt?
Ott Kraszna László tanár úrhoz jártam. Itt is van egy érdekes csavar, mert az én Varga István tanáromnak a tanára Kraszna László volt. Tehát gyakorlatilag ő egy tanári láncnak voltam én egy következménye, és utána, amikor a főiskolára kerültem, akkor már Varga István, mint főiskolai tanár vett föl magához, hogy folytassuk gyakorlatilag a munkát, úgyhogy visszatértem a zeneiskolai kezdetekhez.
De nem teljesen.
Hát igen, de ilyen értelemben tanárilag.
Az a tanár volt,
így van, van egy ilyen átkötés.
Tanította tovább.
Igen, van egy átkötés, és a főiskolán is ugye mindenféle országos versenyeket tudtunk nyerni. Nagyon nagy élmény volt, hogy Amerikába is kijutottam egy klarinét versenyre. Ott az volt az érdekesség, hogy először egy felvételet kellett kiküldeni, abból meghívtak 12 pályázót, és abban én bekerültem. Igen. Ez Dallasban volt, és akkor gyakorlatilag egyedül 18 évesen nyakamba vettem a világot, hogy így mondjam, és elmentem Amerikába. Még az ország határon kívül sem voltam egyedül, most Amerikáig sikerült eljutni. Az egy óriási nagy kaland volt. Ami még egy érdekes a pályám szempontjából, hogy van egy klarinét kvártett, Budapest klarinét kvártett, és ők egy kanadai turnéra indultak. Utolsó percben az egyik klarinétos lemondta az utat, és hát gyorsan kellett keresniük valakit, aki ráér, aki nem dolgozik még így zenekarban, és hát rám esett a választásuk, ami óriási megtiszteltetés volt. Gyakorlatilag molekuláris elemeimre szedtek, szakmailag legalábbis, olyan szintig kezdtek újraépíteni, hogy egy profi klarinétművész azért az más, mint egy főiskolai friss tanuló. Tehát
ő
olyan...
volt a főiskolai friss tanuló.
Igen, én voltam a legfiatalabb közöttük, hát majdnem 10 évvel voltak nálam idősebbek.
Kik voltak ennek az együttesnek a tagjai, László?
Hát Varga Gábor, aki ma a rádiózenekarban játszik, Szepesi Bence, aki szintén a rádiózenekarnak volt oszlopos tagja.
Önnek hányadik szólamot kellett játszani?
Hát én azt mondom, a harmadik szólamot játszottam, mert hogy a basszus klarinéton Pápai Ákos játszott, ő a koncertóban játszik, és akkor így voltunk négyen, tehát én voltam a negyedik tagja ennek a kvártetnek. Ez egy hónapig jártuk Kanadát repülővel.
Milyen műveket játszottak?
Főleg ugye magyar zenéket vittünk.
Modern zenéket?
Nem, én átiratokat Weiner Leótól, hát most milyen modern? Farkas Ferenc, Weiner Leó, jazz átiratók, egy kis Strauss is volt benne. Ez egy nagyon színes, izgalmas műsor volt. Ami utána jó volt, hogy visszaérkeztünk, és rá 2 nappal volt az Operaházban egy próbajáték. Gyakorlatilag fölkészülni sem volt időm, mert amíg kint voltunk, akkor írták ki a próbajátékot. Tehát megérkeztünk, és rögtön beestem a próbajátékra. De hát ebből látszik, hogy milyen szakmai pluszt adott nekem ez a kis turné, mert föl is vettek az Operaház zenekarába.
És mi volt a próbajátéknak az anyaga? Azt hogy kérdezem, ez is érdekes.
Kellett játszani egy szólódarabot, azt hiszem, hogy Weiner, vagy nem, Weber klarinét versenyét játszottam, illetve
annak az egyik tételét
kellett játszani, illetve blattolni kellett, tehát lapról olvasni, tehát kiraktak elénk egy kottát, ott egy óriási izgalmi állapotban van ilyenkor az ember.
Hogyne.
És ott kell gyakorlatilag eljátszani, amit kiraknak, és ott nézi meg a zenekar többi tagja, hogy hogyan állt helyt az új tag jelölt.
És akkor az egész zenekar a zsűri, igazság szerint ilyenkor?
Akkor még az volt, hogy a fúvós szólam összes tagja jelen volt, a vonósokból, aki akart eljött, de ott a vonósoknak kevesebb szavazati aránya volt, mert ugye a fúvósoknak fontosabb az, hogy kikerül be közéjük. És természetesen a vezetőség is jelen van egy ilyen próbajátékon, úgyhogy nagyjából 40-50 ember ült ott akkor a próbajátékon, úgyhogy ez nagyon izgalmas pillanat volt. Tehát 8 évig voltam az Operaház zenekarának a tagja, ott ismertem meg a kollégákat. És a karmestereket is.
Gondolom Kovács Jánost is például.
Hogyne, természetesen akkor is már egy nagyon meghatározó.
Kikkel szeretett együtt dolgozni nagyon.
Keselyek Gergely nagyon nagy habitusú ember volt, hogyne, tehát hogy ő elképesztő energiával
így
vezényelt.
Van, így van.
Egyszer emlékszem, hogy egy Toszkánál még a pálcáját is eldobta a közönség felé. Az óriási lendülettel, amivel beintett, nagyon nagy élmény volt ilyen muzsikusok között játszani. Ez is érdekes, hogy amikor az ember tehetségesnek van, ki kiáltva most mondjuk így, természetesnek veszi, hogy amit ő kapott a Jóistentől, az mindenkinek megvan, mert hát én el tudom játszani elsőre azt, amit kiraknak, akkor más is el tudja játszani. Amikor zeneiskolai tanárként visszamentem tanítani, akkor szembesültem, hogy ez nagyon nem így van. Nagyon sok gyereknek jelent nehézséget,
persze,
akár a kottaolvasás, és hogy mennyire kevés az, aki tehetséges. Amikor bekerültem az opera zenekarba, akkor azzal szembesültem, hogy nálam is mennyivel tehetségesebb emberek vannak. Akinek...
Na de azoktól meg lehet tanulni.
Lehet
meg
tanulni.
Van az előnye.
Lehet tanulni, viszont azt is megérez az ember, hogy van, aki már olyan szinten más tehetség mennyiséget kapott, hogy azt már nem tudom utolérni. Tehát hiába tanulom, hiába próbálkozom, ő nekik egyszerűen...
Igen.
Igen, és a saját korlátainkat ott ismerjük meg, amikor persze, egy jóval magasabb közegbe kerülünk, mint ahol mi mozgunk alaphelyzetben. És az operazenekar nekem ilyen szempontból egy óriási tanulás volt, hogy például annak idején az volt a szokás, hogy kevés próbával mentek előadások. Tehát gyakorlatilag ott szembesültünk sokszor darabokkal, az árokban, amikor kinyitjuk a kottát. Persze előtte megtanuljuk, de élesben kellett gyakorlatilag helytállni. Bizony. És 4-5 év telik el úgy egy operázi muzsikus életében, hogy a repertoárt nagyjából a magáévá teszi. De ez még mindig csak az alap, és még mindig minden nap új meglepetések érik, mert egy más karmester ugyanazzal a darabbal megint más. Többször előfordult, igen, hogy az ember nagy lendülettel lapoz, és gyorsan tudja, hogy egy fontos szóló kezdődik, és befújja. Csak nem veszi észre, hogy az előző lap végén van egy szünet, egy koronás szünet, és az egész zenekar megáll, a fiatal kezdő lapoz, befújja, tök egyedül, senki nem fújja vele, és az egészen akkor, amikor összenéz, összekacsint, hogy na, megjött az újonc, aki még nem tudja, hogy ott meg kellett volna állni.
Tudja, hogy ez pontosan mit jelent, és miért jó. Mert végre valami történik, ugye az elektronikában, és ezt számukra. Általában a zenész kollégák nagyon szeretik, hogy nem a megszokott dolgok történnek, hanem na végre valami.
Valami izgalom történik, és izgalom, lehet igen. Erről beszélni, igen, hogy igen, megjött a Tóth igen, Laci, igen, aki befújta azt a bizonyos akkor, hangot.
De szépen játszotta, de nem akkor kellett igen. Volna. Ugye?
És ez, amikor az ember egy-két ilyenbe beleszalad, befújja rossz helyen a jó hangot, akkor mindig megérzi, hogy ennek a szakmának rengeteg csínyabínya van, amit bizony meg kell tanulni.
Meg kell tanulni, ez biztos. És kik voltak a kedvenc opera szerzői? Milyen operákat szeretett játszani?
Hát én a Puccini romantikája az, ami nekem a legközelebb, hát, szívemhez legközelebb igen, állt. Értem. Egy Puccini operában bendülni a zenekarban, és a részévé válni ennek az elképesztő tehetséges szerzőnek a műveivé, valami elementáris érzés. Nem lehet megunni. Egyszer nem lehet úgy kijönni, hogy az emberek ne legyen katarzisa. Egy Tosca eljátszása, legyen a 100-szor, 150-szer, az minden egyes alkalommal varázslat. Nekem mindig az volt az érdekes, hogy egy emberi lény, amilyenek mi is vagyunk, hogy képes ilyen csodát alkotni, amely az összes tömbi emberi lényre ilyen hatással van.
Na, de itt több zeneszerzőt megemlíthetem.
Abszolút, én nem akarok itt Puccinire relagadni.
De ez nagyon jó példa, amit mondott, igen. Megmondom ennek őszintén, de szerintem Johann Sebastian Bachal kezdhetnénk.
Abszolút, természetesen.
Ha óriásokról beszélünk, és akkor így mehetnénk tovább, Handel, Telemann, Vivaldi, és még nagyon sok zeneszerző.
És minden egyes embernek, múltkor olvastam egy elemzést, hogy mi az a katarzis. Tehát már az embert nem mindig éri meg, és néha meg váratlan pillanatban éli meg, mert az egy közös rezgés a katarzis, amikor a mű, a szerző, az én lelki állapotom, az aznapi történések együtt alkotnak egy olyan pillanatot, amitől az ember úgy áll föl, hogy itt most valami történt az én lelkemben, és lehet, hogy a szomszéd széken ülő nem éli meg, mert neki más a környezete, más az éppen élethelyzete. És ez a varázslat, hogyha ez létrejön, ezért érdemes operába járni, vagy koncertre járni, mert ott az embernek ezt megadatik néha, ha szerencsés, akkor rendszeresebben.
Most azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogy került a Budapesti Filharmónia Társasághoz? Mert az is egy külön igen. Történet, László úgy.
Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy utána a zenekari lét után marketinges lettem az operaházban. Az is érdekes volt, hogy mennyiféle tehetség van a zenész léten kívül a hétköznapokban. És ott meg azzal kellett szembesülnöm, hogy bizony mindenki máshoz ért, másban jó. És a zenekar 3 évvel ezelőtt keresett meg, mert tudták, hogy zenész is voltam. Tudták, hogy marketinges is voltam 12 évig, hogy most már ahhoz, hogy egy zenekar létezni tudjon, ahhoz több mindenhez kell érteni. Persze. Ahhoz érteni kell a zenéhez, a marketinghez, a menedzsmenthez, és bennem látták azt a szemét, aki esetleg ezeket egybegyúrva újra tudja építeni ezt az elképesztő brandet, amit a Budapesti Filharmónia Társaság néven jegyzünk a mai napig.
Igen. Nagyon sok felé is játszottak, hogyha egy-két külföldi helyszín megemlítene, ahol mostanában a zenekar megfordult, mert úgy tudom, hogy Japántól Amerikáig mindenfelé játszott a zenekar.
Igen. Ez egy elképesztő múlt. Churchill mondta, hogy minél messzebb nézünk hátrafelé, annál többet látunk előre. Erkel Ferenc hozta létre ezt az elképesztő kezdeményezést. 1853. november 20-án volt az első koncert, amit ő dirigált. Bécsi mintára hoztuk létre mi Magyarországon, a bécsiek egy picit hamarabb hoztak létre.
A bécsi
filharmonikusok, így van. Ők 1844-ben alakultak. Nagyon érdekes, hogy állítólag Liszt Ferenc, aki ugye nemzetközi sztár volt a mai fogalmaink szerint.
Abba az időben
ugye? Természetesen. És ő írt levelet Doppler Ferencnek és Doppler Károlynak, ők két fuvolaművész volt, akik szintén a maguk idejében és maguk korában világhírűek voltak, és az akkori pesti színháznak voltak a fuvolaművészei. És Liszt Ferenc írt operéknek, hogy nem akarnak-e Erkel Ferenchez elmenni, hogy ugyan már, legyen már itt is egy szimfonikus zenekar, mert volt már operajátszás, már létezett Magyarországon, de a szimfonikus...
És hát az Erkel volt az egyik.
És Erkel volt ennek gyakorlatilag, mint zeneszerző, és mint karmester, meg mint géniusz egyébként, ő elképesztően alázatosan a magyar kultúráért élt gyakorlatilag. Liszt Ferenccel karöltve. Ez érdekes, hogy Liszt Ferenc nem beszélt magyarul, de a szíve az minden egyes percben magyar volt. És ők ketten alapozták meg azt a kultúrát, aminek ma mi igazából csak learatói vagyunk, vagy ezt a gyümölcsöt élvezhetjük, amit ők elkezdtek. De tovább kell vinnünk.
Ez a célunk,
hogy vigyük tovább ezt az óriási örökséget, amit hagytak ránk. És így indult a Filharmónia Társaság, ami nagyon érdekes, hogy Európában először nekünk volt bérletünk. A bécsieknek csak 1860-ban volt bérleti sorozatuk, nekünk ugyan 53-ban az első koncert már egy 5 alkalmas bérletnek volt az első darabja. Ebből is látszik, hogy
november 20-án, 1853-ban volt az első hangverseny.
Így van, és más struktúrában gondolkodott Erkel Ferenc. Ez milyen érdekes, hogy ő rögtön azt mondta, hogy ne egyet csináljunk, gyerekek, hanem legyen egy sorozat, legyen ennek húzása, legyen perspektívája. És ez a perspektíva 166 év óta megvan, és azóta nem szűnt meg, és ez a legszebb az egész történetben.
Persze, és nagyon jó zeneszerzőknek a műveit játszották, bemutatókat játszottak, a Bartóknak mondjuk a Csodálatos mandarinját is önök mutatták be, vagy a Kodály Salmus Hungaricusát is, vagy a galántai táncokat, hogy párat mondjak.
Igen, Kodályt említette. Kodály galántai táncokat az gyakorlatilag a zenekarnak ajánlotta Kodály Zoltán, amikor 80 éves volt a Philharmonia Társaság.
Értem.
Ekkor volt egy ünnepi koncert, ekkor mutattuk be Dohnányinak a Szimfonikus Percek című művéit is, és Bartóknak a Táncfittyét, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon emblematikus évforduló
Persze.
volt, és valóban ugye például a galántai táncok a mai napig ugye a színpadon van. Rengeteg művet mutattunk be, nem mindegyik maradt meg ragadt meg ilyen szintig ugye a magyar kultúrás életben, de ez a galántai táncok, ez egy nagyon emblematikus darab.
Most is egy nagyon érdekes külföldi turnéra készülnek, és egy érdekes bemutatóra, ha erről mesélne a hallgatóknak, László.
Igen, az első világháború emlékére Szlovéniában indult egy kezdeményezés, az ishoncói csatákat szeretnék méltóképpen megünnepelni. Hát ezt nem megünnepelni, inkább csak megemlékezni rá, hiszen hát ezen nem nagyon van mit ünnepelni. August Ipavec, szlovén zeneszerző, aki egyébként pap a hivatását tekintve, ő írt egy szimfonikus költeményt, amit gyakorlatilag mi velünk mutatnának be. Az első világháború csatáit történelmük legnagyobb drámái között említhetjük. 3,8 millió embert hívtak be Magyarországról az első világháborúban, és abból közel 600 ezer magyar áldozata volt. Az ishonzói csatákban közel 100 ezer magyar vesztette életét. Ez egy állóháború volt. Gyakorlatilag néhány száz méter vagy egy-két kilométernyi frontvonal mozgásokért százezrek hagyták ott életüket. Teljesen értelmetlenül gyakorlatilag évekig
hát
tartó háború.
Ez egy állóháború volt.
Igen. 12 ishonzói csatát tartanak számon. Nagyon érdekes, hogy például Mrizli Vrum, remélem jól tettem, ez egy hegycsúcs. A magyarok védték ezt a hegycsúcsot, és 1917. júliusában a 46. gyalogezred egy kőkápolnát, egy sziklakápolnát építettek, ahova gyakorlatilag lejártak imádkozni a katonák. Magyarul vésték bele Szűzanyánk Mária légy néped oltalma mondatot, és ez mai napig a legfontosabb emlékhelye a magyar áldozatok emlékének. Nagyon érdekes, hogy van olyan hegycsúcs, ami 10 méterrel csökkent, gyakorlatilag az ágyúzások hatására. Tehát elképzelni sem tudjuk, hogy milyen szenvedésen mehettek keresztül ezek a katonák, akik ott életüket vesztették, és mi erre emlékeznénk egy koncerttel, ami a Ljubljánában található legnagyobb koncertteremben lesz megtartva. Cánkárjev Dómnak hívják. Ez olyan, mint a magyar műpa, gyakorlatilag egy befogadó koncertterem. És nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ebbe minket hívtak. A szervezők célja az volt, hogy minden országból hívnak közreműködőket. 250 közreműködővel jön létre ez az óriási produkció, ami nagyon egyedi benne, hogy elhunyt katonák leveleit olvassák föl színészek minden nyelven, olaszul, szlovénul, oroszul, magyarul, németül, ugyanis Churchill mondta, hogy egy ember halála tragédia, 100 ember halála statisztika. És ez pontosan így van, mert 100 000 embert nem tudunk elképzelni, de ha egy emberre leszűkítjük, és egy ember üzenetét halljuk meg, amit hazaküldött a frontról, akkor sokkal személyesebbé válik ez az egész tragédia, és ettől megrázó ez a mű, ettől egyedi, és ettől különleges, hogy tényleg ott tudunk lenni, át tudjuk élni, hogy mind mehettek keresztül a honfitársaink ott a csatában.
Önkéntelen is adódik a legutolsó kérdés, amit engedjen meg, hogy feltegyek önnek, és szerintem ez az egyik legnehezebb, hogy önnek a hit, a Jóisten mit jelent a mindennapjaiba, és mennyire határozza meg az életét, László?
Nekem a hit igazából az erőt jelenti. Egy ilyen elképesztő örökséget vinni, mint a Philharmonia Társaság, nem könnyű feladat. Nagyon nagy felelősséggel jár. És minden nap az ember, mikor föl kell, akkor azon gondolkodik, hogy vajon jót teszek, ezt kell tenni, ebbe az irányba kell vinni, jók a kijelölt utak. Minden nap erőre van szükség, hogy az ember végig vigye a hátán ezt az elképesztő terhet, ami egyébként így nagyon nagy megtiszteltetés is természetesen. Én általában hitet erre szoktam úgy mondom használni, vagy ennek a megélésében, hogy erőt kapjak, hogy minden egyes napnak és célnak van értelme, és menni kell tovább, mert nem hunyhat ki egy ilyen kezdeményezés. Erkel Ferenc után menni kötelezettség is egyben.
Az a tehetség, amit a Jóistentől kaptunk, az már arra sarkalja az embert, hogy evel éljen.
Kötelességünk élni vele, és talán a legfontosabb, hogy az ember találja meg azt a helyet, ahol a tehetségeit, mert mindenkinek van, a legjobban tudja használni, legoptimálisabban. Én nekem be kellett látni, hogy zenészként, tehetségesként indultam, de nem biztos, hogy abban voltam a legtehetségesebb. Én nagyon bízom benne, hogy most az, hogy elnökként alázatosan szolgálhatom a Budapesti Filharmonia Társaság ügyét, talán ez az én küldetésem, amiért ide teremtődtem, hogy ezt vigyem végig, ameddig csak bírom és ameddig tudom.
És én azt látom, hogy egy elégedett, kiegyensúlyozott, mosolygós ember, úgyhogy én is biztos vagyok benne, hogy megtalálta a helyét az életben, amihez külön is gratulálok, és engedje meg, hogy megköszönjem önnek ezt a szép riportot. Sok érdekes dolgot is megtudtak a kedves hallgatók.
Köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő volt.
És szeretnék öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönöm szépen, László, még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu